elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhat óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
Kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A lemezelő mai vendége Barát Emőke, Liszt és Junior Prima díjas operaénekes. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és elhoztál néhányat kedvenc felvételeiből.
Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
A tegeződés okot kérted, hogy tegeződve beszéljünk, hiszen a mindennapi életben is a tegeződő formát használjuk. Nem Párizsból, hanem Budapestről jöttél most. Szerintem egy csomó hallgatónak a fülében még az van, hogy Barát Emőke a Párizsban élő magyar operaénekes, de már 2 éve itthon élsz.
Ez így van. Még mindig meg szokták tőlem kérdezni, hogy és akkor Párizsban mikor megyek vissza, vagy most mi a helyzet? És mondom, hogy semmi. Tehát igazából 2 éve már itthon vagyok, és ez egy nagyon jó döntés volt. Én úgy érzem, nem bántam meg. Nagyon hiányzott Magyarország, hiányzott a saját világom, ami itt van, és szeretem Budapestet, úgyhogy én most nagyon kiegyensúlyozottnak érzem magam.
És mondtad, hogy honvágyod is volt, hiszen hiányzott a nővéred, hiányzott a család, a barátok, azért Párizsból egy kicsit nehezebb kapcsolatot tartani, pláne úgy, hogy azért egy utazó énekes vagy, tehát nagyon sok felé föllépsz a világban.
Igen, tehát igazából az elmúlt 15 évben annyit utaztam, nem igazán számított, hogy hol élek, mert volt, hogy 2-3 hónapra elmentem valahova, és azt a helyet kellett addig otthonnak hívni. És ez nagyon-nagyon fárasztó. És amikor az embernek van még egy plusz otthon, ami mondjuk, tehát Franciaországban, és Budapest, mert ugyanúgy megvolt a lakásom itt, és akkor az ember még utazik, szóval ez annyi komplikációt eredményez, hogy azt éreztem, hogy én ebben nagyon elfáradtam. Tehát muszáj volt döntéseket hozni, hogyan tudom az életemet egyszerűbbé tenni, mert az ember a 20-as, 30-as éveiben még ezt könnyebben veszi, meg több energiája van, rugalmasabban kezeli, de nem titok, hogy 40 éves vagyok, és azt éreztem, hogy az utóbbi években, hogy elfáradtam, és valami olyan megoldásokat kell találnom, amik megkönnyítik a helyzetet.
És, de azért nekem úgy tűnt, hogy Párizst eléggé megszeretted, egy kicsit második otthonodnak is tekintetted, és rengeteg fellépésed volt Párizsban, meg van mind a mai napig.
Nagyon sokat énekeltem Franciaországban, nagyon sok helyen voltam, nagyon jól ismerem az országot, nagyon szép volt megismerni ezt az országot, a vidéket, a kisfalvakat akár, a természetet, az embereket, hogy milyenek. Szóval nagyon szeretem mai napig ezt az országot. Nagyon sokat jelent számomra. Most nem énekelek már annyit Franciaországban. A régi ügynökségem francia volt, ez is az oka volt annak, hogy annyit énekeltem ott. Viszont ezt az ügynökséget ott hagytam, és egy másiknál vagyok, akik viszont spanyolok, barcelonaiak, és úgyhogy most vicces, de most meg Spanyolországba kezdtem elég sokat énekelni, ennek köszönhetően, ami nagyon tetszik. Tetszik ez az új váltás.
Ugye te a pályád első részében főként barokkot énekeltél. A barokk egy kicsit népszerűbb Franciaországban? Tehát ott akár kisebb helyeken is lehet nyugodtan barokk koncertet tartani, az meg fog telni az a koncertterem, vagy akár egy templom?
Abszolút. Ez egy teljesen más világ ott, hogy egy abszolút Isten háta mögötti faluban egy fesztivál tudnak, egy apátságban mondjuk fesztivált tudnak szervezni, és nem egy ilyen van, meg nem is 5, hanem szerintem, hogyha lenne egy ilyen barokk fesztivál térkép, akkor így tele lenne ponttal, így Franciaország, mert annyi ilyen van, és megtelik, igen, rengeteg zeneszerető ember van, elképesztő.
Mi volt ez a legkisebb hely, ahol fölléptél Franciaországban?
Például a Puy-en-Velay. Egyébként nagyon híres a lencséjéről, ilyen zöld lencse, ami nagyon finom, mindegy. És ott például van egy, de ez nem kis fesztivál egyébként, a Fesztivál de la Chaise-Dieu, és nem is feltétlenül csak barokk egyébként, most így hirtelen meg nem mondom, ezt meg kell nézni a honlapon, de én ott voltam párszor, és barokk műveket énekeltem, és ott az így a hegyekben van, tehát hogy oda el kell jutni ahhoz, hogy ott az ember énekeljen, és ergo a közönségnek is el kell jutni, és elmennek, szóval oda utaznak.
Ez egyébként egy kicsit meghatározza te hangulatodat is, amikor gyönyörű helyeken, esetleg egy gótikus templomban, kisfaluban, hegyek között kell énekelned, minthogyha a műpában énekelsz, vagy egy nagy operaházban koncertezel.
Persze. A nyári fesztiváloknak teljesen más hangulata van. Ott belengi ugye a nyárnak az energiája. Ha jó idő van, akkor nehéz, akkor úgy. Tehát az ember ugyanúgy koncentrál, és ugyanúgy előadó művész, de közben mégis van ez az emelkedett hangulat, amit a nyár hoz magával, és a közönség is sokszor nyaral éppen. Tehát, hogy valahogy más az energiája, és én nagyon, nagyon szerettem ezeket, és mindig próbáltam azt az adott helyet valamennyire feltérképezni, amennyire az időm engedte. Sokszor ugye erről nem lehetett szó, de mondjuk egy séta akár úgy belefért, vagy például 10 évvel ezelőtt, amikor a Verbier Fesztiválon énekeltem ott a hegyekben, akkor éppen egy nagyon ilyen sportos, futós időszakomat éltem, és mentem magaslati levegőn, ott mentem futni, és most emlékszem, hogy így magamba szívtam a hegyek energiát, aztán megmentem próbálni.
Most egy párizsi felvételt hoztál, hát ugye azt mondtam, hogy a neved azért összeforrt a barokkal, és egy Vivaldi bravúráriát hoztál, de azt mondtad, hogy nyugodtan elmondhatom, itt a műsor előtt mondtad nekem, hogy azért Vivaldi nem a kedvenced.
Remélem, hogy nem fognak megkövezni emiatt. Nem a kedvencem, mert nagyon nehéz az énekelni való sokszor, miután nagyon instrumentálisan ír az énekhangra, úgy használja a hangot, mint hogyha mondjuk egy hegedű lenne akár, vagy egy bármilyen hangszer, és emiatt talán ezen az árián is lehet majd hallani, hogy elég nagy feladatokat állít az énekes elé.
És nem... a barokkban elég sok ilyen szerző van, aki ezekkel a koloratúr virtuóz áriákkal azért a technikai tudását az embere bele tudja tenni.
Ez így van, de azért lehet hallani, hogy egy szerző mennyire van jobb barátság, vagy mennyire ismeri az énekhangot. Tehát, hogy amikor mondjuk Handel konkrét énekeseknek írt, és valószínűleg ott együtt dolgozták ki, vagy mondjuk az énekes jelezte, ugye azok már a szerintem ott azok a kor sztárjai voltak, akik jelezték, hogy ezt nem úgy szeretné, vagy ezt nem. Vivaldi, úgy érzem, hogy ő magas ívben tett arra, hogy most ez énekelhető-e, vagy nem. Ő ezt leírta. Másrészt például a másik, ami egy kicsit zavar mindig a Vivaldi operákban, hogy azon túl, hogy nagyon hosszúak, hogy nagyon-nagyon sokat ismétli magát. Nekem már meghaladja.
Ez még a baroknak a sajátossága, de a Vivaldinál szerinted ez túlzásban
van? Szerintem igen, és mondjuk azt gondolom, hogy minden operájában mondjuk van egy sláger, és a többi ária az nem feltétlenül üti meg azt a szintet, míg mondjuk Handelnél egy opera, az tele van greatest hitszel, szóval ott a figyelem nem fog leesni, mert mindig van egy újabb elképesztő ária is.
De egyébként azok a darabok, mint színdarabok, tehát mint színház is, jobbak szerinted, amiket Handel írt, mint Vivaldi művei? Vagy mondjuk Vivaldiból teljes operát kevesebbet énekeltél?
Koncertszerűen énekeltem Vivaldit, és igen, kevesebbet, ez tény. De azt hiszem, hogy Handelnél könnyebb, igen, színre vinni.
Ugye nem is tudjuk pontosan, hogy hány operát írt Vivaldi, állítólag ő mondta egyszer, hogy 90 fölötti, de talán 50-et tudnak beazonosítani, és ugye aminek legalább részben vagy teljesen megvan a kottája, az meg olyan 20-22 körüli, tehát azért még az se kizárt, hogy majd fölbukkannak újabb és újabb Vivaldi operák.
Abszolút, és más szerzőknek operái is heverhetnek ott még könyvtárakban, nem is kevés.
Miért döntöttél úgy, hogy a lemezedre ezt a bravúráriát mégis ráteszed Vivalditól?
Ez nem egy lemezfelvétel, igazából ez egy koncertfelvétel, és azért, mert nagyon büszke vagyok rá, hogy el tudtam énekelni. Elképesztően sokat készültem erre a koncertre. Emlékszem, hogy a Covid időszakban volt, és a félházzal ment ez a koncert, és egy turné volt, ez egy nagy csoda volt, hogy ez létre tudott jönni ez a turné abban az időszakban. És kifejezetten Vivaldi koncert volt, tehát Vivaldi áriákat énekeltünk többen, nem egyedül voltam énekes szólista, és nagyon-nagyon sokat készültem rá, mert ez egy egészen elképesztően nehéz ária.
Most mindjárt akkor meg is hallják a hallgatók. A hűséges nimfa, La Fida Nimfa, ez a címe ennek az operának, Likór járjáját énekli most barátemőke. Közreműködik a Le Concert de la Loge, és a felvétel tehát 2022-ben a párizsi Champs-Élysées színházban készült.
Thank you.
Vivaldi a Hűséges Nimfa című operájából Licori áriáját énekelte barátemőke, közreműködött a Le Concert de la Loge, a felvétel pedig kicsit kijavítottál, az 2020-ban készült Párizsban, és azt mondtad, hogy ez tulajdonképpen aztán meg sem jelent lemezen, csak az interneten hozzáférhető, ilyen nagyon jó minőségben készült ez a felvétel. Azt nem gondoltad, hogy ezekből a fantasztikus áriákból készítesz egy lemezt, hiszen azt mondtad, hogy hónapokig készültél csak erre az egy áriára.
De rengeteg rádiófelvétel van koncertekből, amik nem is jelentek meg soha sehol, egyszer lementek mondjuk adásban valahol, vagy érdekes lehetne ezeket egyébként visszahallgatni, és azt mondani, hogy
Vagy ma már kevésbé fontos egy énekesnek egy lemez, hiszen ma már az internet segítségével tényleg, ami fölkerül mondjuk a YouTube-ra, azt milliók meghallgathatják bárhol a világon.
Nem feltétlenül kell a lemez. Én mondjuk szerencsések, mert elmondhatom magamról, hogy egy 25 fölött biztos van a lemezfelvételek száma, amit csináltam, 30. Én nagyon szeretem ezt, ez egy teljesen más jellegű munka, a lemezfelvétel, de...
De melyik a jobb, amikor az ember bevonul egy stúdióba, és ott kicsit steril körülmények vannak, vagy mondjuk egy ilyen élő koncertnek a felvételéből készül aztán lemez?
Hát szerintem ez nem kérdés, hogy ez egy élő koncert minden hibájával együtt sokkal jobban él. Szóval nagyon jók a stúdió felvételek, de valójában szerintem én közönségként is jobban szeretem, amikor nem feltétlenül tökéletesre van valami megvágva, hanem jobban él, nem tudom. Tehát, hogy ebben a felvételben most hallhatunk, ezen nincs semmi változtatás, ezt így énekeltem. Lehet rajta hallani, hogy esetleg valahol volt valami intonáció hiba, vagy levegővételt lehet hallani. Egy lemezfelvétel nem lehet azt se hallani, mert mindent úgy vágnak meg. Persze valakinek lehet, hogy ez tetszik, de csak hogy ez nem így történik a való életben is.
Ez túl steril talán.
Igen, igen.
Gödöllőn születél, vagy egész pontosan Kerepestarcsán, de Gödöllőn nőttetek föl. Azt mondtad, hogy szüleid egyáltalán nem foglalkoztak, sőt a családban sem volt muzsikus. Mégis fontosnak tartották, hogy nővéred is, aki 8 évvel idősebb nálad, tanuljon zenét, és te is elkezdtél zongorázni, aztán meg csellózni az általános iskolában. Hát a zongora volt azért a legkitartóbb dolog. Azt mondtad, hogy hát 15 évig biztos, hogy zongoráztál.
Igen, én sokáig zongorista akartam lenni. Aztán persze meg kellett látni, hogy ahhoz azért én kevés vagyok, de a zongora az egy örök szerelem marad, az mindig.
Azt mikor látja be az ember? Mondják a tanárok, belülről érzi az ember, hogy...
Hát, amikor mondjuk szembesültem azzal, hogy a velem egyidős is növendékek, hogy játszanak, és milyen szinten vannak, és mennyit gyakorolnak, akkor őszintének kellett lenni magammal, és rögtön tudtam, hogy jó, ez nem. Nem akartam erőszakosan kitartani olyan mellett, amit hát én is láttam, hogy ez nem.
És akkor miért kezdi el az ember még egész gyerekkorában a csellót is?
Hát azon gondolkoztam, hogy milyen jól lenne zenekarba játszani. Valahogy érdekelt.
És hogy a zongorával nem lehet zenekarba játszani, akkor kellett valami.
Igen, de a cselló az nem, tehát hogy az nem tartott, tehát 4-5 évig talán. Érdekes volt belekóstolni, de nem tudtam igazán megtalálni a kapcsolatot a hangszerrel.
És aztán a konziba bejött egy harmadik hangszer, a hárfa.
Igen, igen.
Hát ez meg még exotikusabb.
Volt a Gödöllőn, és ott még talán mindig van, Gödöllői Hárfa Fesztivál, és akkor én ott hallottam ezeket a koncerteket, és hát beleszerettem rögtön a hárfába, és ott talán valaki mondta, hogy ezt még most is el lehet kezdeni, igaz késő, de azért nem olyan, mint a zongora, vagy olyan szempont, vagy a hegedű. És mondtam, hogy jó, hát tegyünk egy próbát.
És akkor 14 évesen.
17 voltam 17 már. 17. Már. Mert én gimnáziumba jártam, és közben kerültem a konziba. Szóval 17 voltam, és nagyon sokat gyakoroltam.
17 évesen is bíztattak, hogy 17 évesen érdemes egy teljesen másik hangszert elkezdeni?
Nem emlékszem, hogy valaki bíztatott volna, de engem nem nagyon érdekelt, hogy valaki bíztatta vagy nem. Tehát ezt fejembe vettem, és akartam, elmentem a Nagy Katalin hárfatanárnőhöz, Szent Istvánban, és akkor megkérdeztem, hogy elvállal-e, mondta, hogy persze, és jártam hozzá szorgalmasan.
És aztán felvételiztél a Zeneakadémiára.
Igen, igen, igen.
Tehát akkor még 18 évesen sem voltál abban biztos, hogy te énekesnő leszel?
21, mert akkor még plusz 3 évet tudod rá, nem tudom, hogy tudod-e, hogy rá lehet húzni, hogy a konziban még egy, tehát ez a szakképzés. Uh-huh. Tehát egy plusz 3 évet az érettségi után én még ott ráhúztam a konziban. És 21 voltam, és nem, még mindig nem tudtam.
de akkor már azért énekeltél is, tehát az igen. éneklés az már bejött a... Igen. Ugye kórusban is énekeltél, azt tudom.
Igen, 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 és sebegeztem az énekszakot akkor ott a konziban.
Azt emlékszem, hogy egy pár opera énekes már mondta, hogy nem szerettek igazából kórusban énekelni, hogy vissza kellett magukat
igen.
fogni.
Igen, ugyanez volt nekem is. Ráadásul a szoprán egybe akartak rakni, és akkor mindig ott kellett nekem ott üzletelni, hogy hagyna a szoprán egybe, egyszerűen nem bírom azokat a... Tehát, hogy olyan... Tehát ott nem lehet ott szólózni. Nem lehet szólistaként megnyilvánulni, és én már éreztem, hogy teljesen lekorlátol. Legalább akkor egy mélyebb szólamot, mert akkor kerül a testembe olyan feszültség, mint ugye egy nagyon magas szólamnál, vagy két más AHC-ket kellett ott énekelni néha, szóval nem, nem.
Ennél a Vivaldinál is azért hallottuk, hogy gyönyörű szép mélységeid vannak.
Igen, én nekem az mindig könnyebben ment, tehát szoprán létemre, hogy én egy lírai szoprán vagyok, és nem koloratúr, nincsenek extrém magasságaim, tehát nekem ez a lejjebbi szoprán lági az, ami kényelmesebb.
A Goldberg variációkat hoztad el, de hárfa változatban.
Igen.
Ezt tanultad?
Nem, 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 nem. Tehát van már hárfás verzió, a Kathleen Finch vette lemezre, és aztán azt hiszem, hogy 2020-as felvétel.
Ez 2020-as, igen.
És hát ez rendkívül tetszik nekem, mert a hangszer tulajdonságaiból adódóan nem lehet ugyanúgy olyan módon megközelíteni a darabot, mint zongorán, vagy billentyűs hangszeren, csembalón akár, ugye mire íródott, hanem teljesen máshogy, és ezért a frazeállás máshogy jön ki sokszor. Tehát, hogy ez számomra érdekes volt, hogy a hangszer tulajdonságiból fakadóan egészen új oldalát ismerem meg a műnek. És gondoltam, hogy elhozom ezt, tehát hogyha a hallgatóknak is egy újabb élményt ad ez.
Ugye azt mondják, hogy ezzel tulajdonképpen a hangszer határait feszegeti Parker Ramsey, egy New Yorkban élő fiatal hárfa művészről van szó, akinek már kortárszerzők is írnak darabokat, és ugye ő is a repertoár bővítését tűzte ki célul. Most Bach Goldberg variációiból következik az első ária tétel, ezúttal tehát hárfán Parker Ramsey játszik, a felvétel 2020-ban készült. Thank you. Goldberg variációk című művének első tételét hallottuk, ezúttal hárfán Parker Ramsey játszott, 2020-ban készült ez a felvétel. Azt mondtad, hogy azért is nem döntöttél aztán a hárfa mellett, mert hogy azért itt rengeteget kell gyakorolni egy hárfásnak is, és hát tulajdonképpen néha nagyon-nagyon pici szerepe van, csak mondjuk egy operában vagy egy szimfóniában, ahol egyáltalán van hárfa.
Így van, ez az egyik. A másik pedig az, hogyha kiszólista karriert akar, ott elképesztő lemondások, ugyanúgy, mint egy zongoristánál, tehát ugyanaz az életforma.
Mert hogy 6-8 órákat kell gyakorolni?
Igen. Tehát, hogyha valaki nem folyamatosan ugyanazokat a darabokat akarja ismételgetni, nem mindig újabb és újabb kihívásokat akar maga elé állítani, és meg egyáltalán, szóval, hogy egyszerűen mozgásba kell tartani folyamatosan az agyat, az ujjakat, szóval ez egy kemény, fizikálisan is akár megterhelő is lehet. Tehát ott az ujjak, azok tudnak fájni, szóval igen.
Parker Ramsey egyébként orgonán és csembalón is kiválóan játszik, és a zenetudományok doktoratát azért ő is nagyon sok mindent csinál, és szerteágazó a tevékenysége, pedig egy fiatal emberről van szó. Mozarttal folytatjuk, mégpedig a grófni áriáját hallgatjuk majd meg rövidesen a Figaro házasságából. Emlékszem, amikor néhány éve a Műpában találkoztunk egy koncerted után, és akkor egy kicsit volt alkalmunk beszélgetni, mondtad, hogy igen, igen, a barokk nagyon jó, de hogy azért a Mozart a következő lépcsőfok, és most már azért jó pár Mozart szerepet alakítottál színpadon, operaházakban is. A grófné is egy ilyen, vagy ott azért a Susanna, ami inkább neked való?
Most a jövő szezonban mind a kettőt fogom énekelni, úgyhogy ez így egy érdekes helyzetet eredményez, amikor kinyitom a kottát, ugye nagyon sokat énekelnek együtt. Recitatívó jelenet, duett, együttes jelenetek, és remélem, hogy majd, amikor a Susannát fogom énekelni, nem fogom beénekelni akaratlanul is a grófnét, és fordítva is.
De ez remélem, egy időben lesz?
Nem sok idővel, tehát egymás után, igen, úgyhogy nem lesz egyszerű.
Aztán elmondhatjuk, hogy a Susannát azt a Budapesti Operaházban fogod alakítani.
Igen, szeptemberben.
Azért erre szerintem sokan fölkapják majd a fejüket.
Hát remélem, hogy sokan meghallgatják. Susannát már énekeltem 10 éve, sőt 11. Sajnos azóta nem hozta az élet ezt a lehetőséget. Szóval sajnálom. Ha belegondolok, akkor ez azért szomorú, mert az elmúlt 10 év volt az én Susanna évem. És bánom, hogy nem tudtam többször elénekelni. De még talán lesz lehetőségem minél többször.
A grófnét viszont simán lehet 40 fölött is.
Persze, érkelni. Tehát hogy nyilván az a következő. De ott szóval más a szerep, és más a kihívások vannak benne.
És a grófnét hol fogod énekelni?
Azt Párizsban fogom egy koncertszerű előadásban.
Arlene Ogier-val hoztad el a grófné áriáját, most ezt a híres áriát. Hát ő egy nagyon nagy nevű énekes volt, és egy tulajdonképpen egy ilyen reveláció is volt annak idején, de mintha manapság már nagyon keveset beszélnénk róla. Talán a szakmában néhányan még emlékeznek rá. Ugye ő már 93-ban, 56 éves a nagy daganatban meghalt, de hát neki azért egy nagyon nagy karrierje volt. Bécsben ugye Carl Böhm fedezte föl, és akkor ő lett a Mozart énekes, és aztán pedig, amikor elindultak ezek a korhű stílusban való játszásmód, akkor a legnagyobb karmesterek, például Gardiner is sokat dolgozott vele együtt.
Igen, számomra ő, csak ki kell választani egy embert, aki számomra a leggyönyörűbben, legautentikusabban, legletisztultabban, de mégis érzelemdúsan énekli Mozartot, az ő, a hölgyek közül. Szóval arról nem is beszélve, hogy a hang is gyönyörű, a frazeálás gyönyörű, technikailag is rengeteget tanulok abból, ahogy ő énekel. Sokszor, ha nem érzem, hogy meg tudom találni a saját hangomat, mert mondjuk egy olyan nap van, hogy ilyen kicsit nehezebben, akkor csak meghallgatok vele valamit. És valahogy el tud engem így indítani a jó irányba, hogy újra tudja kapcsolódni a saját hangomhoz.
Mondtad, hogy most Susannát fogsz majd Budapesten énekelni, de a grófné meg lehet, hogy most fog majd igazából megtalálni, mondjuk 40 és 50 között. Akkor nagy segítség, hogy Arlene Ogier felvételét hallgatod, vagy azt mondtad, hogy tanárhoz is jársz azért?
Persze, szerintem a legtöbb énekesnek szüksége van, mert ugye ezt köztudod, hogy mi nem azt halljuk, amikor éneklünk, amit a közönség hall. Szóval muszáj egy külső kontroll, egy külső fül, aki visszajelzi, hogy jó-e a az irány. Főleg egy új szerep esetében, vagy egy új repertoár képítésének esetében. És igen, a grófné azt gondolom, hogy remélem, hogy egy meghatározó szerep lehet az elkövetkezendő évekre. Ez egy lépés előre, a Susanna után.
Mozart Figaro házassága című operájának második felvonásából a grófné áriáját hallgatjuk meg Arlin Ozsé előadásában. A Drottningholm Színház zenekarát Arnold Östman vezényli, ő egy svéd karmester, ez a felvétel pedig 1987-ben készült. Arlin Ozsé énekelte a grófné áriáját Mozart Figaro házassága című operájának második felvonásából. A svéd Drottningholm Színház zenekarát Arnold Östman vezényelte. 1987-ben készült ez a felvétel. Barát Emőke a vendégünk, azt mondtad nekem, hogy Mozartnál különösen fontos neked a vokális tisztaság, és hogy ezért is szereted Arlin Ozsé felvételét.
Igen, biztos egyébként a barokkból jön, hogy nagyon kíméletlen vagyok azzal, hogy éneklik. Nem szerettem a túlságos vibrátót ennél, az erzőnél nem szerette. Szóval, hogy valahogy az egyszerűség, a letisztultság nekem rendkívül fontos. Tehát ez a kristálytisztaság, ez, ami az ő énekében megvan. És én is ezt próbálom hozni, amikor Mozartot énekelek.
Azt tudom, hogy már nem annyira szereted, hogy Filip Jaruzsky-val mindig összekötnek, de azért nagyon sokat dolgoztatok együtt. Budapesten is volt közös fellépésetek, de lemezt készítettetek a világ különböző részein, felléptetek, de talán azért az igazi nagy áttörés neked a Pergolesi Stabat Mater volt, amit közvetített az Arte, és hogy utána így nagyon berobbantál a nemzetközi köztudatban?
Kétségkívül az sokat számított ez a felvétel, aminek nem gondoltam volna maig meglep, hogy ekkora sikere van, mai napig nagyon sok ember visszajelez, hogy milyen sokat adott nekik, milyen gyakran hallgatják, és én is egyetértek abban, hogy ez egy rendkívül jó felvétel. Azt hiszem, hogy 2011-ben, amikor megnyertem azt a versenyt, az volt az, ami úgy igazán elindított, és aztán 13-ban énekeltem Aix-en-Provence-ban, szóval ezek mind, azt hiszem, hogy nem lehet egy dologhoz kötni, hanem inkább több dolog így összeadódott, és talán ez rakott fel úgy engem olyan nemzetközi térképre.
Azt mondtad, hogy beugrásra egyszer Cecilia a Bartolival is sikerült együtt énekelned, és ott megtapasztaltad, hogy ő mennyire kedves és segítőkész, nem csak a színpadon, hanem a színfalak mögött is.
Igen, igen, ő egy nagyon közvetlen kolléga, nagyon kedves, valahogy rendkívül jó karakterű valaki. Mindig tisztelet teljes.
Tőle is lehet tanulni, amikor az ember ott mellette áll, és figyeli mondjuk ezt a légzéstechnikát, ami páratlan.
Persze, nekem mondjuk ez a beugrásom, ez úgy történt egyébként, hogy tehát ők a színpadon voltak, én meg az árokban, mert tehát játszott a kollégám, a Julie Fuchs játszott a szerepet, és én pedig az árokból énekeltem a szerepét.
Akkor kottából gondol.
Igen, mert egy nappal előtte szóltak.
Igen, ez azért elő szokott fordulni, hogy akkor ugye a rendezést azt tudja az adott énekes vagy énekesnő,
igen,
de hát nem tud énekelni, és akkor...
Ez sajnos velem is előfordult, hogy a kollégám az árokból énekelt, és én meg fönt játszottam, mert nem tudtam énekelni. Szóval ennyi idő alatt az ember mindenféle helyzetekbe belekeveredik.
De azt már megfigyeltem, mert a Budapesti Operaházban is egyszer-kétszer kifogtam ilyet, hogy aztán aki mondjuk az árokból vagy oldalról beénekli, és aztán bejön a végén, azt azért nagyon szokta ünnepelni a közönség.
Persze, hát ő a megmentő.
Igen.
Igen, ez egy, valahol egyébként egy hálás feladat.
De egyébként a beugrásokat azt szereted, tehát amikor egy ilyen váratlan helyzet jön, az adrenalin, vagy te egy ilyen alapos vagy, hogy szeretsz mindent
kidolgozni? Én mindent szeretek előre tudni, kidolgozni. Nekem a beugrás az egy extrém nagy stressz. Hogyha így hirtelen jön föl, ha olyan darab, amit nem is tudok olyan jól, vagy nagyon régen énekeltem, akkor sokszor mondtam nemet beugrásra pont emiatt. Én szeretem a kiszámíthatóságot, a megtervezett dolgokat. Szóval ilyen szempontból elég rugalmatlan vagyok, és az az igazság, hogy azt vettem észre, hogy még rugalmatlanabb lettem így idővel, így ahogy idősebb leszek. Szeretem, amikor kapok egy próbarendet, vagy kapok egy valamilyen tervezetet bármiről, és akkor az úgy lesz. És a hirtelen váltásokat nehezen kezelem, igen. Szóval, hogy emiatt a beugrásokban annyira nem vagyok jó, de még az is lehet, hogy ha olyan helyzet adódik, mert visszautasíthatatlan, vagy nagyon jól tudom a darabot, akkor természetesen ez egy olyan dolog, amit átgondolok, és csak utána hozom meg a döntéset, nem mondom rá ebből, hogy nem.
A visszautasíthatatlan mit jelent számodra? A szerep, amit meg kell formálni, vagy mondjuk egy olyan rangos hely hívna, hogy azt mondod, hogy na ezt nem hagyom ki, itt most meg kell mutatni, hogy mit tudok?
Talán inkább a hely. Vagy mondjuk egy karmesterre való munka.
Mondjunk egy-egy példát. Mi lenne az a legáhítottabb hely, ahol most nagyon szívesen énekelnél?
Nagyon szívesen énekelnék a Covent Gardenben, vagy Párizsi Operában, de bármelyik színházat mondhatnám, mondjuk a Teatro Realt. De például tavaly volt egy beugrásom, az meg éppen Barcelonában voltam, mert valamire készültem ott, egy zenekarra, barokk együttessel. És akkor a Liceu Színház, Operaháznak az igazgatója megkérdezte, hogy be tudnék-e ugrani, úgyhogy aznap, ez aznap volt, egy Mozart Requiem, ami sokszor énekeltem, nem félek tőle, tehát nem egy nehéz énekelni vala szopránnak.
De akkor próba nélkül kellett.
Nem? Hát egy próbám volt, délután átvettük a részeket a kollégákkal, és este a Sagrada Familiában volt ez a koncert, amit vett a tévé, ez fönn van egyébként az interneten, meg lehet nézni, már csak a látványért is érdemes megnézni, mert hát közben megy így a kamera mindenhol a Sagrada Familiában, tehát hogy a színek, a fények, egy vizuális élmény is ez a koncert. És az egy olyan helyzet volt, amire úgy gondoltam, hogy nem lenne jó nemet mondani, meg hát ez nekem is egy élmény. Az egy dolog, hogy aztán persze totál lefáradtam benne, mert ott a hideg templomban, meg kis, mindennek megvan az ára, szóval...
Igen, de most gondolom utólag azt mondtad, hogy jól döntöttél, hát ezt Hát, bármikor vissza figyelj, lehet nézni.
Fél év alatt több millióan megnézték ezt a felvételt, és nagyon nagy sikert aratott, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen, hogy jó, jó döntés volt.
Jó, amikor a helyszínt kérdeztem, akkor a Covent Gardent mondtad először, de karmestert kit mondanál először, akivel még nem dolgoztál, és nagyon-nagyon szeretnél?
Ez
nehezebb kérdés?
Igen, ez nehezebb kérdés. Itt a különlegesség, mivel a Teodor Kurencisszel nagyon szívesen dolgoznék. Mert nagyon érdekel, hogy ő hogy dolgozik. Az például tök jó lenne.
Hát közönségként nekem nézni az ő hullámzó kezeit, és azt az impulzust, ami belőle jön, az fantasztikus.
Igen. Talán inkább a helyek azok, amik vonzanak.
És a Covent Gardenben egyébként mi vonz? Ugye ez egy nagy operaház.
Az, hogy nagyon sok olyan mű van ott repertoáron, ami az én repertoárom is. És nagyon szeretem Londont, és nagyon valamiért vonz. Nagyon szívesen énekelnék ott.
A következő Mozart darab az, amit egy vonós négyes lesz, és azt mondtad, hogy egy bécsi koncerthez és a Concertus Musicus Wienhez van köze.
Igen, olyan szempontból, hogy hát ugye Mozart nem csak az opera, hanem bármi, amit Mozart itt én imádom. Ugyanígy vagyok a vonós négyesekkel is, és a Mozaik Quartet, ami egy francia részben vonós négyes, rengeteg felvételt készítettek, és az első hegedűsük a Concertus Musicusban többek között a koncertmester. És volt egy koncertem, hát már jó rég, szerintem 2018 környékén, amikor egy Bach kantatát énekeltem a Concertus Musicusszal, és egy óriási hegedű szóló volt benne, és annyira gyönyörűségesen játszott ez a hegedű művész, hogy alig bírtam belépni. Emlékszem, hogy elképesztően meghatott a hangszín, amin játszott, a frazállás, hogy egy ilyen egészen puha, könnyed, áttetsző hangon játszott, tele érzelmekkel, annyira megérintett, és emiatt nagyon szeretem az ő felvételeiket, mert gyönyörű egyszerűen a szín, ez a puha, paszteles, áttetsző szín, de remélem, hogy ez majd érzékelhető is a felvételből.
Ugye a 428-as köhőjegyzékszámú S-dur vonós négyest választottad, és annak is a harmadik menuettó tételét. Egyébként ők ugye három osztrák, és egy francia tag van, ha jól tudom, most ebben a vonós négyesben, tehát a Quatuor Mosaic Quartet előadásában halljuk ezt a Mozart darabot, 2017-ben készült a felvétel. Quatuor Mozaik kvartett előadásában hallottuk Mozart 428-as köhögjegyzékszámú Ez-dur vonós négyesének harmadik tételét, és itt az előbb elfelejtettük említeni a nevét ennek a fantasztikus hegedűsnek, akire fölhívtad.
Erich Höbart. Igen, ő az első hegedűs, és ő volt, aki ezt a csodálatos szólót játszott a Bach kantátában.
És gondolom, hogy azért ő máskor is játszik szólókat, tehát hogy lehet őt, mint szóló hegedűs is hallgatni. Nagyon sok mesterkurzusra is eljártál, és gondolom, hogy ezekből azért az ember mindenből mást csipeget föl, de nagy nevekkel dolgozhattál, ha csak így mesterkurzus erejéig is együtt. Most arra kérlek, hogy ezekről a nevekről akkor mondjunk egy pár mondatot, ami rögtön eszedbe jut. Kiri Tekanava.
Ővele nagyon érdekes élmény volt együtt dolgozni. Nagyon impresszív az egész jelenség. Tehát, hogy ilyen egy nagyon erős energiájú valaki.
Akkor még énekelt, amikor?
Hát akkor már azt hiszem, hogy annyira nem. De hogy egy ilyen egészen elképesztően elegáns.
Hercegnői tartás, igen.
Igen, szóval, sőt, királynői. És arra emlékszem, hogy viszont az óráin annyira nem tudtam egyszerűen arra ráhangolódni, amit ő mutatott. Tehát annyira speciális technikai megoldásai vannak, hogy azt én nem tudtam akkor, és nem is utána, nem is éreztem, hogy az nekem olyan nagyon jó lett volna. Szóval, hogy nem feltétlenül lesz valaki jó tanár, vagy nem mindenkinek jó az az ember, aki amúgy világkarriert futott be. A kettő nem feltétlenül jár együtt.
Sas Szilvia.
Sas Szilviával elképesztő zenei élményeket éltünk át. Az összes énekes, aki ezen a mesterkurzuson részt vett, jó rég volt.
Rómában volt ez még talán?
Budapesten. Meghívták őt, és dalokat énekeltünk, és azt a fajta műhely munkát hozta oda be, amit én imádok, amikor két hang összekötésén tudunk
hosszú ideig dolgozni,
amikor az igazi jelentésébe belemegyünk dolgoknak, a szöveg és a zene kapcsolata, szóval, hogy annyira élveztem, hogy mindig egy új dolog eszébe jutott. Leénekeltem valamit, és akkor hú, de hogy itt még ez a szín, erre, és hogy olyan, emlékszem, hogy olyan formák, vagy olyan hasonlatokat, metaforákat hozott, amire az én agyam nagyon könnyen rá tudott csatlakozni. Ez nekem egy rendkívül jó élmény volt.
Rados Ferenc,
Verbier fesztiválon voltunk, és a Così fan tuttét csináltuk, mesterkurzus volt, én Fior di Ligit énekeltem, és egy vonós négyes változatban adtuk elő aztán a mesterkurzus végén, és együtteseket vittünk Rados Ferenchez, és arra emlékszem, hogy megpróbáltam hozzá magyarul beszélni, és egyáltalán nem akart velem magyarul beszélni.
Hogy ne zárjátok ki a
valószínűleg
többieket?
Igen, de amúgy, szóval nem akartam amúgy kizárni a többieket, mert így külön valahogy mentem, de valahogy nem volt így nyitott. És emlékszem, hogy elénekeltük a Koziból azt az együttest, szextettet, és akkor, hogy egy ideig úgy időzött a kottával a kezében, így gondolkodott, egy ideig nem is mondott igazán semmit, és aztán elkezdtünk dolgozni, és az fantasztikus volt. Tehát, hogy olyan dolgokat mondott, így a különböző szólamokról, meg, szóval, hogy az nagyon nagy élmény volt, viszont tényleg volt benne egy ilyen egy távolság.
Távolságtartás.
Igen.
És azt mondtad, az énekesnő, akiről órákat tudnál beszélni, Kolonics Klára, ugye nem is olyan régen volt is közös föllépésetek az Eiffel Műhelyházban.
Őnál is volt a mesterkurzuson, tehát így ismerkedtünk meg, már ennek 15 éve, és közben kialakult egy barátság is közöttünk, de ő egy mentor is számomra, egy olyan ember, akinek a tanácsát bármilyen témában kikérhetem, nem csak éneklésről, hanem akármilyen más dologban is, és szóval ilyen szempontból ez a kapcsolat kinőtte magát valamilyen sokkal magasabb szintre, és ugye egy nagyon meghatározó ember, igen, számomra.
Richard Strauss-szal folytatjuk, René Fleminggel hoztad el a négy utolsó éneket. Hát ez a négy utolsó ének ugye az egyik utolsó műve Richard Strauss-nak, és az nagyon sokszor megfigyelhető szoprán énekeseknél, hogy ha valaki mondjuk specializálódik, akkor ha énekel Mozartot, akkor majdnem biztos, hogy Richard Strauss-t is. Nálad is előfordulhat, hogy a következő szintlépés az Mozart után Richard Strauss lesz?
Szerintem még nem. De nem tudjuk, hogy 10 év múlva mi lesz, vagy 5 év múlva, hogy mi lesz. Tehát, hogy nem tudhatjuk, az biztos, hogy ez a zene, ez nagyon-nagyon szeretem, nagyon megérint. Ez a hang folyam, és ahogy ő énekli, René Fleming, az számomra az etalon azt hiszem. Mert hogy a hang már olyan, mint egy folyam. Már a színe, hangszíne, mint egy ilyen nagy folyó, ami egy gazdag természeti kép, nem tudom. És ebben a zenében egyszerűen annyira ragyog, szóval fantasztikus.
Nem tudom, hogy meghatározó volt-e, mert ő azért nyilván több mindenkivel elénekelte ezt a négy utolsó éneket, hogy a Christian Thielemann féle verziót mutassuk meg a hallgatóknak. Nem tudom, hogy Thielemannt láttad-e már élő koncerten elővezényelni. De ő így a látókörödben van, ugye azért napjaink egyik legkiemelkedőbb karmesterének mondják.
Hát igen, de tulajdonképpen nekem megint csak, tehát, hogy nekem egy felvétel nem azért lesz fontos, mert nem feltétlenül valaki miatt, hogy egy karmester, vagy egy zenekar miatt, vagy akár egy szólista miatt, hanem mindig más szempontok határozzák meg, de általában azt elmondhatom, hogy ha elkezdek hallgatni valamit, és hogy behúz. Tehát, ha az a felvétel engem behúz, akkor én azt szeretem, és azt nekem tök mindegy, hogy azt kivezényli. Ez biztos valaki erre felhúz a szemöldökét, de hogy én ez alapján választom ki, hogy itt hát hallgatok végig.
A vokálisműről van szó, szóval egy szimfóniánál nyilván azért megnézed a karmestert is.
Persze, talán megnézem, hogy kik az előadók, ez egyértelmű, de hogyha azonnal érzem azt, hogy tudok kapcsolódni ezzel az előadásmóddal, akkor azt tovább tudom hallgatni, és aztán meghatározó mű is tud számomra lenni. De van olyan, hogy meghallgatok, amit is pár ütem után egyszerűen azt hiszem, hogy ezt nem tudom. Vagy néha az, hogy a felvételnek a minősége az, ami bántó számomra, vagy ahogy szólnak a fuvosok, vagy ahogy szól a hegedű, vagy a valamelyik szólista egyszerűen idegesít, bocsánat, de hogy van ilyen. Vagy mondjuk egy tételnek a tempója számomra egyszerűen nem esik jól hallgatni, és nem, akkor én nem tudom végighallgatni, és nem is erőltetem, mert ebben régebben sokszor meghasonultam, mert azt gondoltam, hogy végig kellene hallgatni azt is, amire mások azt mondják, hogy hú, ez milyen jó, de nekem nem tetszik. Mert azt is meg kell tudnom indokolni, hogy miért nem tetszik valami. És rájöttem aztán idővel, hogy az élet tök rövid, rengeteg jó felvétel van, és igenis hallgassam inkább azokat, amik számomra sokat adnak, és sokat jelentenek. Ezt most nem röviden válaszoltam meg, de úgy körülbelül ennyi.
Akkor hallgassuk René Fleminget, akit szívesen hallgatsz. Richard Strauss négy utolsó ének című ciklusából az első dal következik. A Müncheni Filharmonikus zenekar játszik Christian Thielemannnak, karmester, a felvétel pedig 2008-ban készült.
Thank you.
René Fleming énekelt. Richard Strauss négy utolsó ének a dalciklus első dalát hallották. Közreműködött a müncheni filharmonikus zenekar Christian Tiedemann vezényletével. 2008-ban készült a felvétel. Barát Emőke a vendégünk. Azt mondtad, hogy nagyon szívesen mondasz pár szót még Fischer Ádámról is, aki egy visszatérő karmester az életedben. Ugye a Dán Kamara zenekarnak a vezető karmestere Fischer Ádám, és mondod, hogy szinte minden évben dolgoztok együtt Koppenhágában.
Igen, ebben a hatalmas megtiszteltetésben van részem, hogy évente találkozhatok vele. Többnyire Haydn-t szoktam vele énekelni. Haydn fesztivál, amit ott Koppenhágában szerveznek szeptemberben, egy háromnapos fesztivál, az egy, hát egy Haydn maratont kell elképzelni. És ott volt szerencsém már többször is énekelni. De Düsseldorfban is énekeltem, ahol szintén vezényel a Tonhalle zenekarával.
És már Haydn-t említed, a Teremtés, vagy pedig az Évszak
Mind
operatórium?
Mindkettőt énekeltem vele, de énekeltem a Scena di Berenice, ami egy nagy koncertária, Haydn szintén. De idén például Brahms német requiemet fogok vele énekelni, és ezt nagyon-nagyon várom. A darab miatt is, meg hát Ádámmal, Fischer Ádámmal mindig hatalmas élmény dolgozni, mert annyira filter nélkül, annyira ösztönösen egyé válik a zenét, nincs rajta semmi máz, nincs semmi rárakva, ő maga a zenévé válik, tehát hogy egy ilyen egészen elképesztő élmény bele énekelni, mert rengeteg spontaneitás van a koncerten, és emiatt az ember nagyon kell, hogy figyeljen, és kapcsolatban legyen vele. Cserébe ő is rettenetesen figyel, tehát ha mondjuk én egy koronát tovább tartok, vagy valamit máshogy csinálok, olyan nincsen, hogy ő ne kövessen azonnal, és ne jöjjön velem.
Ez érdekes, amit mondasz, mert néhány nappal ezelőtt átadta hivatalosan is a stafétabotot a MÜPA-ban a Wagner Fesztivál művészeti vezetőjeként Rajna Martinnak, aki jövőre majd elkezd vezényelni a Wagner Fesztiválon, és nagyon sok fontos dolgot mondott ezen a sajtóbeszélgetésen, és talán az egyik ilyen volt, most nem tudom 100% pontossággal idézni, de hogy nem az a jó, hogy ő meg van elégedve, vagy most milyen jót vezényeltem, hanem az énekes, ha azt mondja utána, hogy milyen jól el tudtam énekelni ezt a szerepet, tehát, hogy neki az a dolga, hogy kísérje, hogy odafigyeljen az énekesre.
És ő ezt nem csak mondja, hanem ő ezt így is csinálja. Tehát, hogy ezek amúgy nagyon jól hangzó szavak, csak hogy az a fontos, hogy ez így is történjen. És azt gondolom, hogy Fischer Ádám esetében mindenki, aki vele énekel, ezt talán tudja támasztani, hogy ez egy teljesen más dimenzió vele énekelni. Mindig egy hatalmas zenei élmény, tehát az sem számít, hogy egy olyan darab, amit már nagyon sokszor énekeltem vele, újra és újra megszületik. Újra és mindig máshogy. És az a gyermeki, őszinte gyermeki rajongás, ami belül elő tud jönni, amikor vezényel, az elképeszt, az egész arcán látszik.
Ezek a visszajelzések, hát amikor mondjuk egy nehéz áriát elénekel egy énekes, képes így a kezét ökölbe szorítva örülni, és akár darab közben
igen.
is. Visszajelzést igen, adni igen, az énekesnek, hogy ez fantasztikus
igen,
volt.
Igen, mert teamben dolgozik, egy csapatként, és azt hiszem, nem akarok a nevéből nyilatkozni, de azt gondolom, hogy ő is a csapat részének tekinti magát, és nem a
főnökének.
Vagy, igen.
Ravel muzsikával folytatjuk, hát egy nagyon különleges darabot hoztál, ez nem is tudom, hogy a zongoristák álma vagy rémálma, hiszen ez egy nagyon nehéz darab, nem tudom, te neki futottál, megpróbálkoztál ezzel?
Nem.
Gaspard de la Nuit a mű címe, három tételből állt. Márta Argerichet hoztad el, nyilván akkor ő egy nagy-nagy kedvenc.
Nagyon szeretem Márta Argerichet. Megint azt tudom mondani, hogy egyszerűen az ő játéka az, ami szóval nagyon tulajdonképpen bármit játszik. Egészen részletgazdag, és nagyon finom. Ez az egészen elmélyült zongorázás. Nekem nagyon-nagyon tetszett mindig. És tetszik az, hogy ő ilyen különc. Ez a különbsége is rettenetesen vonz. Emlékszem, hogy voltam, jó rég volt egy koncert, akkor élőben hallottam, és amikor lement a koncert, és akkor volt a taps, akkor azt tetszett rettenetesen, hogy egyáltalán nem érdekelte őt a taps. Jó, meghajolt, tehát minden lassan, jó, aztán kiment, kicammogott, akkor karmester, a sárdítóába jöttek vissza, cseverésznek, és közben úgy megy a éjjelzés, a taps, mit tudom, már állnak az emberek, stb. Hát natívből tett rá, hogy őt, és ez nekem annyira tetszett. Nem áll be ilyen mindenféle elvárásoknak, meg ilyen, hogy neki most akkor így kell viselkedni, vagy úgy kell. Ő olyan, amilyen.
De azt mondtad te is már többször interjúkban, hogy úgy nem annyira tudsz mit kezdeni a tapssal.
Igen, ezt a legszívesebben ezt a részét így levágnám, megúsznám. Leénekeltem, jó mondjuk ott végén egy taps, egy meghajlás, de ne, ez a visszamenni, fontos ez a koreográfia, hogy most akkor ki menjen elől, most akkor te mész, akkor hogy menjünk, most akkor ki, megkerülöd, vagy hogy legyen, és akkor ezek lefárasztanak egy, amikor végigének az ember egy több órás művet, és akkor még szóval én azt szerettem, hogy például, bocsánat, hogy visszatér egyébként az Ádámmal, például ez egy tök egyértelmű. Az Ádámnál mindig így meg van beszélve, hogy levezényli mindig azt is, hogy akkor ki, hogy megy. Ilyen nagyon tiszta. Ezt mondjuk meg is szoktam valószínűleg, például így vele már itt tudom. De hogy így vannak helyzetek, amikor ezt így nem tudja az ember, és akkor most mi van, most hogy csináljuk, most hogy legyen? Én ezeket nagyon, ezeket bepánikolok. De nem csak ezért, hanem az, amikor így már el vagyok fáradva a koncert végén, hogy akkor én nagyon szeretek már úgy
lecsendesedni és hazamenni. Igen. Pedig ugye nagyon sok operaénekesnő, akik a világ nagy színpadain voltak, elmondták itt akár a műsorban, hogy nekik ez sokszor többet jelent, hogy jó, persze, hát nyilván hatalmas gázsia van, de hogy a közönség szeretete és az a tapső meg abból töltekezik.
Szerintem ez teljesen, igen, ez így van, hogy hát hiszen a közönség csak ilyen módon tudja
meghálálni.
Valójában nem csak így, hanem azzal, hogy a koncert közben mi történik? Én énekesként ugye szemben állok, és látom, hogy mi történik.
Nem mocorog, nem keresi a cukrot.
Ha látom, hogy ki hogy reagál, ki hogyan kapcsolódik egy-egy koncert alatt, az számomra sokkal többet jelent, mint egy kötelező taps, ami így is úgy is van a koncert végén. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok olyan élményem volt, amikor én úgy éreztem, hogy ez a koncert mondjuk lehetett volna jobb. Vagy nem csak részemről, hanem az egész részéről.
Meg is nagy az ünneplés, és az
zavaró. És hogy azt éreztem, hogy túlságosan aránytalan az az ünneplés utána, mint amennyit mondjuk ez a produkció szerintem megérdemel. Tehát ilyen formán is nem kicsinyíteni akarom a közönségnek a válaszát, vagy a tetszésnyilvánítását, de hogy nem feltétlenül tükrözi annak a koncertnek, vagy annak az előadásnak a minőségét. Lehet, hogy túl szigorú vagyok, de én így gondolom.
Így érzed. Ravel muzsikával folytatjuk, akkor az Éjszaka Gáspárja, az első tétel a Hableány következik, Márta Árherics játszik, a felvétel pedig 2008-ban Münchenben készült.
Thank you.
Tár Herics zongorázott, Ravel Gaspard de la Nuit című művének első tételét hallották 2008-ban, készült Münchenben ez a felvétel. Hát milyen jó lenne ezzel a darabbal egy kicsit gyakrabban a koncertpódiumokon is találkozni. Talán kevesen tudják, hogy egy chilei tenor a párod, és talán egyre többen meg fogják majd ismerni, hiszen mondtad, hogy már is próbál Magyarországon, hiszen Pécsen Pinkertont fog majd énekelni ősszel.
Így van, majd októbertől lesznek az előadások, egészen januárig, úgyhogy aki teheti, nézze meg. Juronics Tamás rendezésében is Kocsár Balázs vezényletével, és szerintem egy nagyon szép előadás lesz, én nagyon kíváncsi vagyok rá, és igen, remélem, hogy minél többen megismerhetik majd a nevét, Álvaro Zambranónak hívják.
Jó néhány világhírű dél-amerikai tenor volt, neki is egy egészen különleges hangja van?
Igen.
Gondolom, hogy te elfogult vagy egy kicsit, de...
De igen, igen, tehát nyilván van elfogultság, de azért úgy veszem észre, hogy ebben mindenki egyetért, hogy a hangszín is olyan, hogy ez az olaszos, latin hangszín, ő egy lírai, tehát hogy nem egy hős tenort kell elképzelni, hanem egy inkább a Pavarotti vonal, ő is kedvence, tehát nálunk otthon Pavarotti megy folyamatosan. Az élet egy tenorral az nagyon különleges, és szóval, hogy én rengeteget hallgatja Pavarottit, és az rám is hatással van ez az
éneklés. Együtt is léptetek már fel?
Dalestet adtunk a rádióban, de konkrétan nem.
Ez nagyon nehéz lett, ez ritkán fordul, nem mondom, hogy soha, de azért ritkán, hogy két operaénekes köti össze az életét, hiszen ugye ez egy világműfaj, tehát lehet, hogy te Párizsban énekelsz, ő Bécsben énekel, tehát, hogy nagyon sokat vagytok, gondolom, távol egymástól.
Igen, de logisztika igazából, és próbáljuk össze hozni, tehát nyilván nagyon előre kell gondolkodni, és
mondtad, megtervezni. Mondtad, hogy Budapest és Berlin most a két.
Igen, igen, mert ő Berlinben élt az elmúlt 17-18 évben most már lassan, meg Lipcsében is, talán Németországban, úgyhogy igen, tehát, hogy részben Berlinben. Én is szoktam ott lenni, amikor tudok. Szóval, hogy ez az élet, ez az élet volna nagyon sok logisztikát.
Ugye a Deutsche Opernek volt jó néhány évig az énekese, tehát akkor aki jár mondjuk operát nézni Berlinben, akkor lehet, hogy találkozott is.
Már biztos, el. Igen, igen.
Pulenkkel zárunk majd a Karmeliták beszélgetései című fantasztikus operája, hát egy jó 10 éve mutatták be itt talán a Budapesti Operaház, mert nagyon megrázó történet, ugye 16 apáca bebörtönzése, és aztán guillotine általi kivégzése zenében megmutatva, nagyon hát hatásos és megrázó, főleg a vége, amikor egyre kevesebb apáca van, és ugye egyre inkább elhalkul a kórus. Rómában énekelted ezt a szerepet 4 évvel ezelőtt?
Igen. Hát a francia zene, azt hiszem az előző Ravelből is talán átjön, hogy nagyon közel el hozzám. A chanson világ, a melodi, la melodi française, a francia dalirodalom, az operák, azt gondolom, hogy ez a zene nagyon-nagyon közel el hozzám, és nagyon szeretném többet énekelni. Amikor ez a lehetőség felmerült, hogy a Sir Constance szerepét elénekelhessem ebben az operában, ez nem volt kérdés, de is kellett mondanom valamit azért, hogy ezt elvállalhassam, de szerencsére jól alakult. Kélem Ariotti vezényelte ezt a produkciót, és
egy fiatal olasz
karmester, és Corinne Winters, aki nagyon jó barátságba lettem vele, énekelte Sir Blanche szerepét. Nekem az elképesztő volt hallgatni őt a próbákon és az előadásokon. Ez az emberre hat, amikor ilyen nívójú énekesek vannak mellette, és akkor hozzájuk akar felnőni, megy velük, szóval, hogy ez nekem annyira nagy élmény volt, és egy olyan repertoárban, amit így, szóval, hogy nekem új. Tehát, mert a barokk operánál nincsenek kétségeim, de azért én belekerültem egy nagy zenekarba, egy nagy operaházban, egy 20. századi operában. Szóval, hogy azért ez nem ugyanaz, mint amikor egy Handelt énekel, vagy Mozartot. Ott az egy biztonságos közeg nekem.
Ez egy új terep volt.
De ez egy új terep volt ilyen szempontból, és nagyon nagy élmény volt, és azt éreztem, hogy igen, ez kell nekem.
A római közönség is jól fogadta?
A római közönség nagyon tradicionális. Szerintem elég jól fogadták magukhoz képest, de láttam azért őket. Tehát a római közönség az a Tosca és a Traviata
Tehát a csemegéket nem... nehezebben fogadják be?
Nehezebben fogadják be, igen. De azt látom, hogy ugye Michele Mariotti a színház főzeneigazgatója, és hát ő azért szerintem úgy tervezik meg ott az évadot, ott közösen ott a menedzsmenttel, hogy minden legyen. Tehát van kortárs opera, van barokk opera most már, minden évben csinálnak barokk produkciókat is, és most voltam októberben, most Szabát Mátert, Romeo Castellucci rendezésében vettem részt ebben a produkcióban, tehát a Szabát Mátert színpadra állították, és aztán ott éppen volt egy kortárs opera műsoron, és hát félház sem volt. És azt gondolná az ember, hogy egy római operában majd lesz elég közönség,
de ez nem. Neked rossz érzés, vagy akkor inkább azt mondod, hogy na ennek a félháznak viszont még inkább, hogy milyen fontos, hogy ők viszont eljöttek?
Félház az azért jött el, mert őszintén érdekli, ez tök mindegy, hogy most hányan vannak. Az nem érdekel engem, hogy teltház vagy nem teltház. Nyilván nem jó színháznak, tehát hogy olyan szempontból nem jó, de nekem művészként nekem az a fontos, hogy az az ember, aki oda bejött, és megvette a jegyet, megtisztel a figyelmével, idejével, hogy ő neki jó élmény legyen.
Pulenka a Karmeliták beszélgetései című operájából következik most tehát részlet. Baráte Műke és Corin Winters énekel, a Római Operaház zenekarát Michele Mariotti vezényli. A felvétel 2022-ben készült.
Retiens la farine et que Paris va manquer de pain. Voilà notre grand fer à repasser que nous réclamons depuis si longtemps. Regardez comme la paille en est bien reconnue. Nous n'entendrons plus ce jaillu de la divine enfance et nous soufflons sur ses doigts. C'est impossible de repasser avec un peu pareil. C'est vrai, je me couche que voilà l'homme est bon de parir. Mais je suis si contente, c'est ce qui me rappelle la campagne et mon pauvre villageois de Tilly. On se mange. Si c'est vrai, mais la vie me paraît toujours aussi amusante. les blâmer, parce que le service de mon Dieu m'amuse. Ne craignez-vous point que Dieu se lasse de tant de bonne humeur. Pardonnez-moi, Sœur Blanche, je ne peux m'empêcher de croire que vous venez exprès de me faire du mal. Eh bien, vous ne vous trompez pas, c'est que je vous enviais. Vous m'avez, par exemple, mon amour, je sais, la plus étrange que j'ai jamais entendue. Vous m'avez, oh, que je vais livrer des cadavres pour avoir parlé, c'est les jeunes. Parler tout à l'heure et la beauté de midi a réparé ma faute. Mettons-nous à genoux et offrons nos deux pauvres petits devis pour celle de sa révérence.
C'est un enfant éloge.
Oh, pas du tout, Sœur Blanche. Je crois vraiment que c'est de l'inspiration de l'homme.
Bon, vous moquez de moi.
L'idée m'est venue tout d'un coup. Je ne pense pas qu'il y ait là aucun mal. J'ai toujours souhaité mourir jeune.
Que j'en fais dans cette comédie?
Eh bien, la première fois que je vous ai vu, j'ai montré que j'étais exaucée.
Exaucée de quoi? Se faire ridicule et répondez-moi, je vous prie.
Eh bien, j'ai compris que Dieu me fait la grâce de ne pas me laisser vieillir et que nous mourions ensemble le même jour. Oui, comment par exemple, ça je l'ignorais. Et dans ce moment, je l'ignore toujours. Elle n'est pas l'espère. N'avez-vous pas honte de croire que votre vie puisse racheter la vie de qui que ce soit? Vous êtes orgueilleuse comme des mots.
Pulenka Karmeliták beszélgetései című operájából hallottak részletet, Barátemőke és Corinne Winters énekelt, a Római Operaház zenekarát Michele Mariotti vezényelte, 2022-ben készült a felvétel. Hát most egy kicsit megmutattuk, hogy azért Barátemőke nem csak barokkot énekel, hanem mondjuk, ha nem is kortás, de 20. századi francia operát is. És úgy mondtad nekem, hogy ezt nagyon-nagyon szeretted énekelni, és hogy a hangnak is ez jó, pedig azt gondolná az ember, hogy ez egy kicsit hanggyilkos szerep is lehet akár.
Nem, tehát a Sir Constant szerepe nem. Azt gondolom, hogy van az operában olyan szerep, ami akár a Blanche, mert az egy Blanche szerepe, az egy mélyebb, tehát egy, mondjuk egy középlágéban van írva, és nagyon sokszor forte a zenekar, sok vastag a zenekar, tehát azt át kell énekelni. Tehát az azért szerintem fárasztó szerep ilyen szempontból. De a Sir Constant az azért nem volt ilyen szempontból fárasztó.
Franciául énekelni neked egyébként is komfortos?
Szeretek franciául énekelni, de nem egyszerű franciául énekelni. Az egy...
Kicsi segítség volt, hogy azért évekig Párizsban éltél, tehát az akcentusod gondolom sokat javult.
Javult, persze, de mondjuk ennél az előadásnál is volt egy nyelvi kulcs. Szóval azért
Kaptok segítséget?
Igen.
És mondtad, hogy a Pelléas és Mélisande például azt is nagyon szívesen énekel.
Hát szerintem az annyira egyértelmű lenne nekem az a szerep, és annyira úgy érzem, hogy azzal nagyon, nagyon tudnék azonosulni, de rengeteg ötletem van, hogy mit lenne jó énekelni.
Ez a felvétés nagyon szépen szólt minőségileg is, hiszen ez egy évadnyitó előadás volt Rómában, és a Rai az ottani állami televízió is közvetítette, tehát ismét sok emberhez eljuthattál. Hát most megnéztem, hogy szinte kimész innét a stúdióból, és akkor egy kis utazás jön azért, mert Amsterdamban, Lipcsében, majd Madridban fogsz fellépni, de mondtad, hogy a nyarat az Chilében fogod tölteni, megismered férjed szüleit, és hogy ezt a nyári szünetet...
Még nem férjem, de majd...
Párod szüleit, igen. És hogy ezeket az új szerepeket akkor tanulod, és erre most ez egy ideális időszak
igen,
lesz nyáron.
Igen.
Aztán pedig visszatérsz Budapestre szeptemberben, és egy remek produkciónak ígérkezik ugye a Susanna szerep a Figaro házasságában, hiszen remek partnerei lesznek, például Káli Gábor lesz majd a karmester, és Berlinben ismét hazajön Orent Gyula, és ő fogja majd Alma Viva grófot énekelni.
Igen, nagyon várom már.
És akkor még egyet, hogy felcsigázzuk a hallgatókat, aki a Bayreuthi Barokk Fesztivált nézi, vagy esetleg olyan szerencsés, hogy eljut oda, ott is fogsz ősszel énekelni, mégpedig Andreas Schollal lesz egy közös estetek.
Igen, szeptember 9-én egy gálakoncert.
És ezt általában szokták az interneten is közvetíteni.
Úgy tudom, hogy igen.
Tehát nem is muszáj Bayreuthba utazni. És mondtad, hogy egészen pazar lesz a következő évadot, hiszen nagyon sok jó produkcióban vehetsz majd részt, és remek karmesterekkel dolgozhatsz együtt.
Ugye már az említett Brahms Német Requiem Fischer Ádám az novemberben lesz Kopenhágában, de fogok énekelni Michele Mariottival, Rossini misét októberben az Rómában lesz, a grófnét majd a Champs-Élysées színházba fogom énekelni Párizsban Francesco Corti vezényletével. Tehát ez egy korhűbb változat lesz, egy régi zenei megközelítésben. És a jövőre lesz majd Mahler 4. szimfónia Kent Nagano-val Pármában, és lesz majd szólóestem Sevillában márciusban, szóval minden hónapra fog majd valamilyen szép feladat jutni. Jövő májusban Mendelssohn Éliás Barcelonában a Lisszau zenekarral, úgyhogy nem fogok unatkozni.
Az biztos, akkor a nyár az nem csak a pihenésről, hanem tényleg a tanulásról is szól majd.
Leginkább arról, igen.
Barátem, őkinek nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelő stúdiójában. Nagyon örülünk, hogy itthon vagy, és reméljük, hogy sokat láthatunk a budapesti vagy magyarországi színpadokon
is. Én is remélem, és köszönöm a meghívást.
Itt tartott ma a lemezelő, jövő héttől korábbi műsorainkból válogatunk. Jövő vasárnap délután 4 órakor az áprilisban elhunyt Cigány György, Erkel Liszt és József Attila díjas íróra, költőre, újságíróra emlékezünk, aki gyakran szerepelt a Magyar Rádióban és a Bartók Rádióban is. 2013-ban volt a lemezelő vendége, ezt a műsorunkat hallgathatják meg tehát jövő héten vasárnap délután 4 órától. Ezzel munkatársaim Boda Eszter és Molnár Ende nevében is megköszönöm figyelmüket, további szép vasárnap estét, jó rádióhallgatást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra!
Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban a Lehman Brothers játszik. Az együttes kiváló példája annak, hogyan lehet a jazz, a funk és az afrobeat műfajokat ötvözni. Olyan nevek inspirálták ezt az egyedi hangzást, mint James Brown, Jamiroquai vagy a The Roots. Ebu Jazz. A Lehman Brothers 2024-ben rögzített koncertje a Leverkuseni jazznapokról ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Száz éve született Lukin László tanár, karnagy, zenei műfordító. Kiemelkedő szerepe volt az ifjúság zenei nevelésében. Zenés mesék, mesés zenék című sorozata igen népszerű volt. Lukin Lászlóra emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 17:30.